Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Vendégem továbbra is Okvátovics Dóra, a Fajszi Paprika Manufaktúra ügyvezető igazgatója, és vezetésről arról beszéltünk, hogy hát azért itt rengeteg kemény kihívás van, egyrészt a szektorból adódóan, másrészt a szerepkörből adódóan. Mit jelent nőként helytállni egy hagyományos, azért inkább férfiak uralta ágazatban? Mondtad, hogy sokszor nem vettek komolyan a tárgyalóasztalnál azért, mert fiatal vagy és mert nő vagy.
Igen, szerintem ez a teljes agráriumot érinti, hogy főleg férfiak képviselik, és azt mondom, hogy korosztályban is az egy jóval 50 fölötti átlag a hétköznapi, én úgy gondolom. Úgyhogy ez emiatt sok-sok negatív megkülönböztetés ért az évek folyamán.
Volt olyan helyzet, amikor azt érezted, hogy nőként többet kellett tenned az asztalra? Mert hogy azt mondtad, hogy volt, hogy amikor a párod ott ült melletted a tárgyalóasztalnál, akkor máshogy viszonyultak hozzád, vagy hozzátok leginkább. De hogy amikor neked kellett kivívnod az elismerést, vagy a figyelmet?
Szerintem inkább ez ilyen konkrét tárgyalások alkalmával tapasztaltam, hogy inkább így meg kellett győzni arról a másik oldalon ülőt, hogy én vagyok itt, és én hozom a döntést, és én vagyok az, aki meg fogja mondani, hogy A vagy B. És ez nekik szerintem egy picit olyan hihetetlen volt, hogy...
De ki hát, mondtad? Tehát ki kellett ezt mondanod?
Igen, igen, sajnos. Tehát ebből kifolyólag, hogy tényleg azt mondom, hogy nem vettek komolyan, tehát kaptam tisztességtelen ajánlatokat is. Tehát, hogy itt elsősorban olyanra gondolok, hogy az árban, az árversenyben mondtak ilyen olyan lehetetlen számokat. És akkor úgy gondolták, hogy hát fiatal, nő, nem ért hozzá, úgyis igen fog mondani, és mondtam, hogy nem.
Tehát
el kellett jutni, igen, arra. Szinte, hogy mondom, szerintem ennek a beszélgetésnek nincs tovább értelme. És akkor kicsit, hogy háttérbe vonultak, hogy jó, akkor mik a te elképzeléseid, és akkor nyilván is sikerült dűlőre jutnunk.
Ez több év volt, vagy viszonylag hamar eljutottál ide, hogy megtaláld az üzletben a saját hangodat?
Szerintem az eleje az nagyon nehezen ment. És pontosan azért, mert nem volt ebben tapasztalatom, de nagyon rövid idő alatt belerázottam, és ez nyilván a mentoroknak vagy a coachingnak is köszönhető, és ugye kellett egy kis nyomás is, hogy igenis hidd el magadról, hogy oda tudsz állni, és ezt végig tudod vinni, hiszen szerintem pont amikor a Visa Magyarországnak a programjában voltam, szintén női vállalkozóknak a mentor programjában, ott hangzott el először, még a pitch day előtt, hogy Dóra, ez a te vállalkozásod, ezt tőled jobban senki nem ismeri. És nyilván ott voltak a cápák, és hiába tettek fel kérdéseket, rajtam kívül senki nem tudta jobban azokra a válaszokat, hiszen ugye én voltam benne, én vagyok benne, és nem azt mondom, hogy igazából bármit válaszolhattam volna, de hát nyilván ez a hétköznapjaimnak a része, és az ember csípőből válaszol rá.
Mennyire tartod a kapcsolatot más fiatal női gazdálkodókkal, vállalkozókkal, cégvezetőkkel?
Én nagyon örülök, hogy felmerült ez a kérdés, hiszen szerintem ez így a túlélésünk, hogy az ember egy ilyen közösségben benne van, és rengeteg nem csak vidéki, hanem női vállalkozóval, vagy hasonló korú vállalkozóval is tartom a kapcsolatot. Rengeteg programon veszünk részt együtt, amilyen klasszik ilyen biznisz reggelik, vagy akár bármilyen üzleti közösségbe való részvétel, és ez rengeteget ad.
Inspirál?
Igen, nagyon inspiráljuk is egymást, hasonló kihívásokkal küzdünk a hétköznapokban.
Tehát picit ez a nem vagyok egyedül,
igen,
a konfliktusaimmal,
igen.
A szerepkörömmel.
Igen, és nagyon sok ötletet is adtunk egymásnak, és például ebből kifolyólag voltak közös termékeink, vagy vannak, közösen fejlesztettünk termékeket, amik azóta is nagyon népszerűek a piacon, úgyhogy én azt mondom mindenkinek, hogyha ilyenre van lehetősége, mindenképp, hiszen szerintem az ember érzi azt, hogy nincs egyedül, és bármiben kell segítség, valahogy próbálunk megoldást találni rá.
És hát itt ülünk egy rádió stúdióban, erről jut az eszembe, hogy a láthatóság, az interjúk és a szereplések, azok mennyire egy tudatos eszközként jelentek, vagy jelennek meg nálad, vagy ez egyszerűen csak jött a bizniszel együtt?
Ezek abszolút csak így, csak jöttek.
Időzőjelben,
igen,
természetesen,
igen.
Ezek azért egyrészt nagy lépés ebbe beletanulni, nem, hogy hogyan nyilatkozik az ember, másrészt pedig maga a szereplés.
Az elején jelentett nagyon nagy kihívást, de azt hozzáteszem, hogy nyilván tehát a munkából kifolyólag így a kommunikációs területen is meg kellett állnom a helyemet, de ott valahogy kevésbé stresszesnek éltem meg, vagy teljesen másképp éltem meg, pedig ott volt, hogy néha több ember előtt is kellett mondjuk megjelenni, de az eleje az azért, hogy szerintem nehezebb volt. Én úgy gondolom, hogy bármilyen hétköznapi ember most egy televízióban szerepel, vagy akár mint itt a rádióban, azért, hogy egy picit izgul. Szerintem ez természetes.
Igen, az elején te is mondtad, hogy egy kis izgalommal jöttél be a stúdióba. Mit üzennél azoknak a fiatal nőknek, akkor beszéljünk még erről, akik vidéki, hozzád hasonló, kemény, akár férfias szakmában gondolkodnak?
Én azt gondolom, hogy a legfontosabb a kitartás. És hogy mindenképp az elveiket semmiképp ne adják fel, és kitartsanak a gondolataik az elképzeléseik mellett, illetve nem szégyen segítséget kérni bármilyen területen, hogyha szükség van rá, de tényleg a legfontosabb, hogy ne hagyjuk, hogy a férfiak túllépjenek ezen a területen, és az agráriumban így leuralják az adott területet.
Egyébként szerinted ezen a téren van valamilyen fajta változás? Agráriumban, mezőgazdaságban, a női vezetőkhöz való hozzáállásra gondolok itt, vagy ennek az útnak még csak az elején járunk?
Én azt gondolom, hogy ez egyre pozitívabb, és ezt tapasztalom is. Szerintem ez annak is köszönhető, hogy az a generáció már kiöregszik, aki ezt nagyon határozottan képviseltetett. Beszélünk arról, hogy a TS időkben elkezdték, és azóta is ebben vannak. Egyre több női gazdálkodóval találkozom. Nyilván a háttérben mindig látjuk, hogy ott van egy erős férfi kéz, és segít, de én azt gondolom, hogy ez abszolút pozitív irányban halad, és ezt a saját bőrömön is tapasztalom, illetve azt gondolom, hogy nyilván vannak olyan területek, amiben mégis mi vagyunk kimagaslóbbak, és hogy ennek, szerintem ez így kerek ez az egész.
Milyen napi nehézségek vannak, vagy nehézségeid vannak, amiről esetleg akár ritkán szoktunk beszélni, de meghatározhatják a működést?
Hát nyilván a legnagyobb kihívás nekünk a termelésben az időjárás, amit ugye sajnos nem tudunk befolyásolni, de emellett szerintem akár így a munkaerő kérdése, ami szintén további kérdés szül maga után, hogy...
Hát vendégmunkásokkal dolgoztok, ahogy mondtad, ilyenkor hirtelen 100 vagy 100 pluszosra ugrik fel a vállalkozás létszáma, és az egy-két hónap majd utána újra visszaesik. Tehát ezt is kezelni kell.
Persze, meg nyilván őket menedzselni, elszállásolni, tehát nagyon-nagyon sok kérdést görgetünk így magunk előtt, de nyilván ugye nálunk is az a cél, hogy minden folyamatot meggyorsítsunk, leegyszerűsítsünk, de így a hétköznapokban tehát tényleg minden nap valami nagy kérdés felmerül, amire nem számítottunk volna, de valahogy az élet úgy szülte, hogy mégis.
És mi az, amit szerinted akár a vezetésről, akár egyáltalán csak a vállalkozásról beszélünk, de nem lehet könyvekből megtanulni?
Szerintem a rengeteg tapasztalat, ami így az évek során akaratlanul átéljük, túléljük, ami legyen szó akár egy kis döntésről, vagy bármilyen más kardinális kérdésről. Szerintem ezek a hétköznapokban így ránk ragadnak, mert a hétköznapjaink része.
És mi az a tudás, amit csak generációról generációra lehet ebben a szektorban átörökíteni?
Azt gondolom, hogy itt elsősorban a termelés, meg a termelés technológiája, amihez kell azért tapasztalat, ami ugye most a fokám kezében van, és nyilván most már azért mi is átvesszük és csöpögteti az információkat, de egy picit olyankor meg szoktam nyugodni, amikor jön egy olyan dolog, amivel még ő sem találkozott. Nyilván nem megnyugtató, de látom még, hogy van fény az alagút végén. Tehát nagyon sok kihívás van így, főleg a nyári időszakokban, ami akár az időjárásnak köszönhetően is teljesen újra pozícionál mindent.
Mesélj erről azért, hogy mert mi ugye nem vagyunk ebben a világban, milyen mélységben, milyen szinten kell, akár neked ügyvezetőként is ezeket ismerned.
Nyilván a túléléshez szükséges, hogy a legmélyebb szinteken benne legyen ebbe az ember, vagy hogy körüljárja a témát, tehát nyilván nálam is az a cél, meg a hétköznapokban is. Tehát úgy élünk, hogy minden tudást próbáljunk magunkba szívni, de tudjuk, hogy nyilván ez majd az évek során a saját tapasztalatainkból fog felépülni, és nem tudjuk mondjuk egy tankönyvből tényleg ezt magunkba szívni, hiszen pont nemrég a matén szerettem volna részt venni egy, egy képzésen, ami nyilván ilyen növényvédelemmel, illetve növénytermesztéssel kapcsolatos, ahol részt is vettem a nyílt napon, illetve ott beszélgettem néhány tanárral ezzel kapcsolatban, hogy engem valójában kizárólag csak a fűszerpaprika érdekel, de hogy mégis megcsinálnám ezt a több éves képzést, és az volt a válaszuk, hogy mivel bármilyen kérdésük van a fűszerpaprikával kapcsolatban, édesapámat hívják, ezért hallgassak be azokra az órákra, és idézőjelben nincs értelme végigülni az X évet egy ilyen agrármérnökin, vagy bárhol máshol.
Egy ilyen családi vállalkozásban hol húzódik meg a határ a munka és a magánélet között, hogyha egyáltalán létezik ilyen?
Ez egy nagyon aktuális és nehéz kérdés egyébként így jelenleg az életünkben, hiszen a párom is ugye részt vesz a fajszi paprika életében, és ez nagyon megnehezíti a hétköznapokat. Tehát szerintem a párkapcsolatban is, a családban is, a szülőkkel is, hogy nincs az a pillanat, hogy akkor most felállunk, és akkor innentől kezdve mondjuk nincs szó a paprikáról. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nagyon nehéz elkülöníteni.
Tehát nincs olyan családi ebéd, amikor azt mondjátok, hogy na most csak mi vagyunk, és az üzletet kint hagyjuk?
Többször próbálkoztunk már, de 100%-ban még sosem sikerült ezt kizárni. A hétköznapokban azért már tudatosan próbálunk erre koncentrálni, és ezeket teljes szinten így kizárni. De például legutóbb pont egy ilyen vállalkozói est után egy sörfesztivál, vagy egy maga vállalkozói est egy sörfesztiválon volt, ahol mindenki azt mondta, hogy csak szórakozni és jól érezni jött magát, és amikor így megfogtuk az első sörös dobozt, és de vajon milyen anyagból lehet a címkéje, milyen technológiával készül, és hogy ez mennyire jól néz neki a mi termékünkön, és akkor eljöttünk, hogy igazából ez egy ilyen 0-24-es folyamat, és ott van velünk. És
tehát nehéz nem szakmázni.
Igen, mert ez annyira szerintem így beleivódik az emberbe.
Hogyha munka és magánélet határa, és azt mondod, hogy ezt nagyon nehéz elkülöníteni, de én időre viszont valamilyen szinten szükség van a feltöltődéshez, hogy utána adni tudjál. Erre figyelsz? Vagy próbálsz?
Próbálok figyelni, most már ebben is tudatosabb vagyok. Nyilván sok negatív dolognak az árán tanultam meg, hogy ez nagyon fontos, és hogy tudjunk tényleg is meríteni a későbbiekben, erre mindenképp szükség van, tehát most már nagyon határozottan meghúztam a határokat ebbe, de ez is rengeteg idő volt, amíg ez sikerült, és tényleg tudatossá vált a hétköznapokban.
Na most egy szezonális termelésről és termékről beszélünk. Vannak kimagasló időszakok, amikor gondolom éjjel-nappal dolgozni kell, de vannak-e olyan hetek, hónapok, amikor egy picit hátra lehet dőlni? Van ilyen, hogyha a saját vállalkozásodat csinálod?
Szerintem hátra dőlni sosem lehet. És igen, nyilván nálunk is ugye szezonálisan, tehát ugye a tavaszi hónapoktól karácsonyig ugye nagyon sűrű, és főleg szeptembertől karácsonyig, de most azt mondom, hogy picit ez a január-februári hónap úgy egy kicsit könnyebb, de a háttérben ugyanúgy folynak a munkák, meg a munkálatok, csak nyilván nem a paprika földeken, hanem az irodánkban, és ugye teljes évtervezést ilyenkor megcsináljuk, ugyanúgy a termékfejlesztések, az ötletek, tehát háttérben ugyanúgy úgy folynak a munkák, csak annyival vagyunk jobb helyzetben, hogy nem kell a paprika földre is futkosznunk.
Említetted a 9-től 5-ig munkaidőt, most hány órásak a munkanapjaid, a napjaid?
Ez nagyon változó, de nyilván több, mint a 9-től 17 óráig, és ugye ebben a hétvégék is benne vannak. Tehát szezonban azért látjuk, hogy ott a napi 16 óra is elő szokott fordulni, amikor tényleg ugye három műszakban vagyunk, megváltjuk egymást, és így egymás munkáiba átcsúszunk, de én azt gondolom, hogy sokkal többet dolgozok munkaórában, mint korábban.
De ahogy mosolyogsz, abból azt érzem, hogy sokkal jobban élvezed is talán.
Igen, abszolút, tehát nem munkaként élem meg, és nyilván emiatt könnyű, vagy könnyebb ez az egész, hogyha ez az embernek a szenvedélye, meg az élete, és nagyon szereti csinálni, akkor erre nem munkaként tekintünk.
Akkor biztosan maga a feladat is feltölt, de van olyan, ami, hogyha nem paprika, és nem fajszi paprika, és nem a manufaktúra, akkor abból töltekezni tudsz?
Abszolút, nekem nagyon fontos nyilván így a környezetem, illetve a barátok, illetve nyilván az utazások is, amik amellett, hogy inspirációt adnak, teljesen kikapcsolnak minket. Most már ebben is van egy kis tudatosság az életünkben, hogyha egyszer sikerül elutazni, akkor szeretünk olyan helyet választani, ahol mondjuk nincs esetleg térerő, áram vagy internet, és akkor igazából, ha akarnánk, se tudnánk dolgozni.
Volt olyan időszak, amikor a tested vagy a lelked jelezte, hogy meg kell állni?
Igen, volt ilyen. Én nem vettem egyértelmű jelnek, de a környezetem igazolta, hogy valószínűleg ez azért történt, hogy egy kicsit pihány, és akkor utána indult el egy tudatosabb építkezés, illetve az én időnek a megjelenése is, úgyhogy volt ilyen, de én szerintem ez mindenkinek eljön az életébe előbb-utóbb.
Onnan indultunk, hogy fiatalkorodban, vagy fiatalabb korodban fogalmazzunk inkább, így azt mondtad, hogy te egy teljesen más világ iránt érdeklődsz, teljesen mást szeretnél tanulni, más területen dolgozni, de aztán végül mégiscsak visszakerültél a paprika világába, és valami újat, valami különlegeset álmodtál, vagy álmodtatok meg együtt a családoddal. Honnan, hová sikerült ez alatt a pár év alatt eljutni?
Szerintem így a kezdetekhez képest, amikor teljesen új márkaként, egy teljesen új brandként kerültünk a piacra, onnan eljutottunk oda, hogy maga a Fajszi brand az nagyon magas minőséget képvisel, és a magas minőség mellett az állandó minőséget is.
Mert hogyha nem hallották a beszélgetésünk elejét a hallgatók, akkor ugye már a déd nagymamád is ezzel foglalkozott,
igen.
De csak az alapanyag készült el, és nem általatok lett feldolgozva, és került a piacra. Ez az, ami megváltozott.
Igen, hogy egyre nagyobb mennyiséget dolgozunk, meg dolgoztunk már fel, nyilván a dédnagymama is azért egy minimális mennyiséget már feldolgozott akkoriban, csak ugye ez még ilyen a TS világ idejében nem szabadott ilyeneket csinálni, de hogy ő ezzel kereskedett, és akkor igazából a 90-es évek után, amikor már legális volt fűszerpaprikát termelni, meg termeszteni, utána kaptak a szüleim, illetve a nagyszülők is zöld lámpát.
És akkor most viszont mi a helyzet? Hány termékkel a világ hány országában, milyen régiókban, hogyan vagytok jelen?
Amire a legbüszkébbek vagyunk, hogy Magyarországon körülbelül 350 étteremmel dolgozunk együtt, akik alapanyagként a fajszi paprikát választották, emellett a jelentősebb delikáteszek polcain is ott vagyunk. Nagy kereskedelmi forgalomban is egy helyen megtalálhatóak a termékek, illetve ezen felül Európa szinte összes országában elérhetőek, akár az éttermeknél, vagy különböző delikátesz boltoknak a polcain, illetve most már az Egyesült Államok felé is kacsingatunk, illetve Távol-Kelet felé.
Egyébként, hogyha egy dolgot megváltoztathatnál a magyar fűszerpaprikáról alkotott gondolkodásban, akkor mi lenne az? Van ilyen?
Ez egy érdekes kérdés, hogy...
Mert ez azért egyfajta védjegy, egyfajta hungarikum, miközben nekünk, akik itt élünk, nekünk a világ legtermészetesebb dolga.
Ez azért tartom érdekes kérdésnek, mert amikor elkezdtem ugye a fajszi paprikával foglalkozni, és megismertetni az emberekkel, akár a séfekkel, akár a végfelhasználóknak, én azt tapasztaltam, hogy az egyszerű hétköznapi magyar, aki mondjuk otthon főz, a családanya, vagy a nagymama, vagy bárki, nekik nem elérhető a legnagyobb hungarikumunk, ami a magyar paprika, hiszen a boltok polcain nem igazán lehet ilyet kapni. És amikor kipróbálták és főztek vele, mindenki nagyon meg volt lepődve, hogy mennyire fantasztikus az íze, a színe, az illata, és hogy korábban ezzel nem találkoztak. És például, hogyha azt mondom, hogy a magyar paprika kizárólag magyar paprikát tartalmazhat, és a magyar embereknek ez elérhető a boltokban, szerintem az már egy óriási lépés lenne, és így a végfelhasználók is igazán élvezhetnék a saját hungarikumukat.
Van egyébként mondjuk olyan bakancslistás álmod, ami kilóg a paprika világból?
Van egyébként. De ezek főleg ilyen, tehát nem paprika, de azt mondom, hogy egy fűszer irány. Tehát mégis lehet valami átfedés közte.
Mit szeretnél, mondjuk mit mondjanak rólad egyszer, mit adott Okvátovics Dóra, vagy a fajszi paprika a magyar gasztrokultúrának?
A legfinomabb fűszerpaprikán.
Tehát ízeket.
Igen,
és élményeket.
Igen. Abszolút. Szerintem, amikor tényleg ott ül az ember az asztalnál, és ott a család, finomakat esznek, meg főznek, meg együtt vannak, megélik a pillanatokat, hogy akkor nem arról kell beszélni, hogy ennek a gulyáslevesnek nincs színe, hanem hogy mennyire finom, ízletes. Szerintem ez egy nagyon jó érzéssel tölt el minket, hogy ezt megadhatjuk az embereknek.
És hát onnan indultunk, hogy több magyarországi és külföldi egyetemen tanultál, hogy közel 10 évet töltöttél el a közigazgatásban, még nem azt a döntést hoztad, hogy a saját családi vállalkozást építed, vagy építitek tovább. Hogyha így visszatekintesz, akkor mit tanácsolnál annak a 20 éves Dórinak, a fiatalabb kori önmagadnak, aki akkor még biztos volt abban, hogy nem ez lesz az útja?
Én azt gondolom, hogy ezek a tapasztalatok kellettek hozzá, de szerintem sokat gondolkodtam egyébként ezen, hogy mi lenne a fajszi paprikával akkor, hogyha sokkal korábban kezdem el. Hogy akkor vajon hol tartana, hogyha mondjuk már egy kifort brand, addig, amíg például megjelenik a COVID, vagy ugye egy háborús helyzet, vagy bármi, hogy akkor vajon
erősebb idézőjeles,
ilyen békeidőkben, hogy akkor hol tartanánk, vagy meddig jutottunk volna. Tehát ha visszamehetnék az időben, akkor biztos, hogy ezt előbb kezdeném. De közben, ha előbb kezdem, nincs meg ez a tapasztalatom hozzá. Tehát, hogy ez ilyen rókafogta csuka, hogy vajon melyikből melyik jött. A tyúk volt előbb, vagy a tojás, de talán előbb kezdeném el, és biztos, hogy nem csinálnám mellette a munkahelyi klasszik 40 órás alkalmazotti viszonyt, hiszen amíg munkavállaló voltam mellette, addig nem tudtam 150%-ban erre koncentrálni.
Tehát akkor egy kicsit több kockázatvállalás és merészség belefért
igen,
volna.
Igen, tehát hogy ne legyek ennyire ilyen kényelmes, vagy nem tudom, ilyen kiszámítható életet egy picit úgy adjam fel, legalább egy időre, hogy megnézem, hogy tudok-e bármit.
Hát viszont megtetted végül, és hát az eredmények ezt igazolják. Én azt kívánom, hogy ezen az úton akkor haladjál tovább, és majd beszélgessünk akkor pár év múlva legkésőbb arról, hogy milyen sikereket értetek el onnantól kezdve.
Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál. Okvátovics Dóra, a Fajszi Paprika Manufaktúra ügyvezető igazgatója, negyedik generációs vállalkozó, gazdálkodó volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.